képmutatás, ez egy nagyon fontos pont, amiről beszélnünk kell egy kicsit, mert ez feljöhet a mi lelki gyakorlatunk során is, mert képmutatás az azt jelenti, hogy mi többnek akarunk látszani, mint amik valójában vagyunk. Tehát, hogy akarunk mutatni egy képet magunkról, hogy mi igazából tökéletesek vagyunk, de nem vagyunk azok. És ez azt jelenti, hogy igazából, hogy ezt megmagyarázom, mondok egy történetet egy jógiról, vagy egy úgynevezett jógiról. Volt egy király, akinek volt egy olyan szolgája, aki ilyen távoli szolga volt, nem, a király nem annyira ismerte. Ez a szolga szerette volna megkaparintani a királynak a kincstárát, hogy akkor tudja élvezni. És akkor eltervezte már, hogy hogy fogja elrabolni a kincseket. És akkor, amikor eljött az az este, hogy elvigye a kincseket, akkor még utoljára akkor benézett a királynak a hálószobájának az ablakán, hogy ellenőrizze, hogy elérkezett az idő a rablásra. És benézett az ablakon, és akkor látta, hogy a király és a királynő beszélgettek, és igazából a királynő veszekedett a királlyal. És azt mondta a királynak, hogy itt van már a lányunk, aki már rég eladósorba került, már régen ki kellett volna házasítanod, és még mindig nem tetted meg. Milyen apa vagy te, miért nem házasított ki a lányunkat. És akkor a király ott megígérte a feleségének, hogy holnap ki fogom házasítani, mert többször próbáltam, de nem sikerült, illő pár találnom hozzá. De most kimegyek az erdőbe, és az első jógit, akivel találkozok, akkor meg fogom kérni, hogy vegye el feleségül a lányunkat. Mert régen a védikus kultúrában nagyon becsülték a jógikat, vagy a lemondottakat. Mert voltak olyan jógik, akik igazából nem teljes életükre tettek fogadalmat, celibátus fogadalmat. És akkor a szolga gondolt, hogy itt a jó lehetőség, mert hogy kirabolja a királynak a kincstárát, az veszélyekkel jár, mert lehet, hogy lebukik, meg úgyse tudja elvinni az összes aranyat, mert nagyon nagy terjedelmi, nagyon nehéz. Akkor lehet, hogy itt, és mondta a király, még azt elfelejtettem mondani, igen, hogy akkor az első joginak odaadom a lányomat, és a fele birodalmat, meg a kincstárnak a felét odaadom neki. És akkor felcsillant a szem a szolgának, hogy itt a lehetőség. És akkor másnap hajnalban kiment a közeli erdőbe, egy nagyon, nagyon nyilvánvaló helyre jut, hogy a király nehogy véletlenül eltévessze, hogy akkor hozzá kellene oda menni. És akkor kiült, és akkor meditációt színlelt, hogy akkor majd a király megtalálja őt. És akkor jött a király, és akkor ő volt az első jógi, akivel összetalálkozott, és akkor leborult a király a jógi előtt, és akkor a jógi, az úgynevezett jógi, akkor szamádit színlelte, és nagy boldogsággal meditált, és akkor egy jó ideig, hogy a királynak úgy várnia kellett, hogy rá, és akkor lassan-lassan akkor kijött a jógának a transzából, és akkor észrevette a királyt, hogy ott a király, és akkor ott térdel előtte, és akkor megkérdezte tőle, hogy mit szeretnél, mert akkor felöltözött jóginak, és akkor feltette a tilakot, mindent, amit kell, mint szeretnél. És akkor kérte, kedves Szadudzsis, kielegjél el a palotámba. És akkor a király elvitte a palotájába, fölültette a trónra, megmosta a lábát, akkor áratit tartott, és akkor mindez megvolt, akkor szépen megetette, és akkor a vacsora, vagy az étkezés után akkor nagy alázattal megkérte, hogy kedves jógi, lenne egy nagy kérésem. Az lenne a kérésem, hogy itt van a lányunk, aki egy csodálatos szép herceglány, szeretnénk férhez adni. Az lenne a kérésem, hogy fogadd el feleségül, és akkor mellette akkor adok hozzá a birodalmat, és akkor a kincstárnak a felét neked adom. És akkor a jogi, az úgynevezett jogi, akkor elkezdett gondolkodni, és azt mondta a királynak, hogy nem. És akkor ez jutott, ez ment végig a fejébe. Én most csak tettettem a jogát, és most ide jön hozzám a király, és felajánlja a lányát, a felek királyságát, a kincstárát. Mi lesz akkor velem, hogyha igazából gyakorlom a jogát, akkor mit fogok azért kapni? És akkor azt mondta, hogy nem fogadja el a királynak a felajánlását. Tehát, hogy ez mutatja, hogy mi lehet egy tévút. Én gyakorlom a jogát, de azért, hogy valamilyen anyagi eredményt érjek el. És hogyha jobban gyakorlom a jogát, akkor több anyagi eredményt. Mert ez az úgynevezett jogi nem azt akarta, hogy hát igen, most felajánlottak nekem egy királylányt, meg egy valamennyi vagyont, és megmosták a lábamat, de én nekem még több anyagi eredmény kell. És hogyha igazából gyakorolom a jogát, akkor sokkal nagyobb imádatba fogok részesülni. Tehát, hogy ez egy tévút a jogának, mert hogyha valaki gyakorolja a lelki életet, akkor fognak jönni követők, fog jönni hozzá Lakshmi, fognak mindezek a dolgok jönni. De tudnunk kell, hogy ezek nem hozzánk tartoznak, hanem ez mind Krisnának az energiája, és nekünk ezt kell foglalni Krisnának a szolgálatában. De amikor valaki meditál, és akarja mindezeket az anyagi eredményeket, és meditálónak vagy jóginak tetteti magát, de közben vágyik az érzékek tárgyaira, akkor igazából ő nemhogy csak másokat becsap, hanem becsapja saját magát is. Mert nem ez a jógának a célja. Jóga, annak a célja, hogy kapcsolatunkat kialakítani Krisnával. És ahogy már korábban is beszéltünk róla, jógának vannak más eredményei, misztikus képességek, amire vágyhatnak a jógik, de ezek se igazából az igazi célja. Jógának az igazi célja, hogy a kapcsolatunkat Krisnával újra helyreállítsuk. És Krisna mondja ezt Arjunának azért, mert Arjuna el akar vonulni az erdőbe, hogy csak meditáljon. De Krisna mondja neki így ezáltal, hogy Arjuna 14 évig számüzetésben élt az erdőben, mert elküldték, azt hiszem mindannyian, azt a történetet meséltem, ugye, hogy valaki, tudhatjuk a Mahabharatból, hogy akkor elvesztették a királyságukat, elvesztették mindenüket, és 14 évre számüzetésbe kellett vonulni az erdőbe. Akkor Krisna ezzel utal Arjunának, hogy Arjuna, te 14 évig az erdőben éltél. Mennyit meditáltál eközben? Ugye, és mennyit harcoltál? Harcoltál az Úr Sívával, harcoltál ezzel, harcoltál azzal. Mennyi ideig volt az, hogy csak meditáltál, és nem csináltál semmit. Sem eddig nem volt. Mindig volt valami, megszerezted amennyi fegyvereket, akkor annyi mindenki ellen harcoltál. Tehát, hogyha most elvonulsz, most se fogsz más csinálni, most is csak fogsz harcolni, nem fogod kibírni, mert ksatria vagy. Ugyanígy nekünk is, akkor kell végezni a kötelességünket, és nem szabad ilyen csaló meditálóvá válni. És Bhaktivinoda Thakur hoz egy példát. És van egy ilyen kifejezés, hogy dharmadvajji. Dharmadvajji az a személy, aki lengeti a dharmának a zászlóját. Ez azt jelenti, hogy mutatja, hogy én mennyire erkölcsös vagyok, mennyire követem az Istenség legfelsőbb személyiségét. De igazából csak el akarja nyerni az embereknek az imádatát. Azt hiszem, mindannyiunk tudhatunk ilyen személyekről, akik igazából akarják az embereknek az elismerését, anélkül, hogy követnék az igazi vallásos elveket. És Bhaktivinoda Thakur magyarázza, hogy jobb együtt élni olyan emberekkel, akik az érzékkielégítésbe merülnek, mint azokkal, akik képmutatóak vagy csalóak. Tehát, hogy az sokkal jobb. Mert mondja, hogyha valaki be van szennyezve az érzékielégítéssel, az el fog múlni. De hogyha valaki be van fertőzve a képmutatással, akkor az mindent el fog pusztítani. Tehát, hogy az érzékelgítés is probléma, de ez sokkal kisebb probléma. Jó, ehhez valakinek kérdése. És ezért a Vaisnavának a legfontosabb tulajdonság ez a saralatá, az egyszerűség. Hogy jó, akkor mi próbáljuk gyakorolni a lelkiéletet, még nem értük el a tökéletességet, lelki gyakorlók vagyunk, és cselekszünk, szolgáljuk Krisnát, a helyzetünknek megfelelően van egy varnásamban egy helyzetünk, mindenkinek van egy asram helyzete, brahmacsári, grihasta, vánaprasta, szanyászi, és van egy társadalmi helyzete, egy varnája, brahmanak, satriya, vaisya, sudra, valamelyik a négy közül, és hogyha mi megtaláljuk, hogy megkeressük igazából, hogy kik vagyunk mi, és próbáljuk annak a kötelességeit végezni a varnásamban, amik vagyunk, és mindent kapcsolunk Krisnának a szolgálatához, akkor egy biztonságos helyzetben vagyunk. Tehát, hogy nem szabad kívülről lemondottabbnak látszanunk, mint amilyenek valójában vagyunk. Jó, ehhez valakinek kérdés? Igen?
Igen. Azt olvastam, hogy aki elérte a teljes tökéletességet, az nem, annak nincs köze a társadalomhoz. Aki egy préma bhakta, akkor ő még nem is parama a hamsa, hanem ami a fölött van, és akkor ő neki is semmi köze se a varnosásra. Hát és csak ennyi.
És mi a kérdés?
Hát csak ez valamiféle visszaigazolás kellett volna, hogy ez így van, vagy akkor ő, hogy ez a paramahamsa az még a tökéletesség végcselekvője, hogy az még úgy, vagy az már a fölött van.
Tehát, hogy a szanyásziknak van négy szintje. Az elsőt azt úgy hívják, hogy kúticsaka, a másodikat bahúdaka, a harmadikat parivrácsakácsár, és a negyediket paramahamsa. Akkor valaki családos, de még vánaprasztaként együtt él a családjával, akkor utána az első lépése a szanyásznak, kúticsaka, hogy nem lakik együtt a családdal, hanem kiköltözik a falunak a határába, és de még a családja gondoskodik róla, de már nem otthon lakik. Bahúdaka az, amikor már egyáltalán teljesen megszakítja családjával a kapcsolatot, és akkor koldul. A parivrácsak ácsárja az a szanyászi már, az a következő szintje, amikor valaki nem egy helyben van, hanem vándorol. Megy egyik helyről a másikra, és csak függ Krisnán. És a paramahamsa személy, ő az a szanyászinak, a szanyászi rendnek a tökéletesség, amikor már teljesen megszakítja a kapcsolatot a társadalommal. De a préma az egy másik kategória, mert szanyász az még mindig az egyik varnának az egyik aspektusa. De a parama, vagy a préma bakta az egy mást jelent. Préma bakta lehet egy grihaszta is, vagy egy brahmacsári is, vagy egy szanyász is, tehát hogy ez nem azon függ. Ezt érted? Hogy a préma, hogy valakinek van Krisna prémája, az lehet akár a varnásam rendszernek bármelyik tagja is, de természetesen. De nem függ tőle. Tehát, hogy a varnásam az azt jelenti, hogy valaki feltételekhez van kötve, és követi azokat a kötelességeket. De hogyha valaki felszabadult már, és paramahamsa, vagy igazából préma bhakta, akkor ő már, neki nincsen kötelesség. Amikor valakinek van ez a átmaradti, ez a magasabb rendű íz, akkor számára igazából nincsen kötelesség. De majd később olvassuk, igazából neki nincs oka arra se, hogy ne végezze a kötelességet, mert már bár fölötte áll, de még mindazért, hogy példát mutasson az általános embereknek, még mindig követheti ezeket a kötelességeket, ha bár az ő személyes szempontjából már neki nem lenne kötelessége. De követheti azért, hogy segítse az embereket. Érthető? Jó, más kérdés. Olvassuk tovább. Van egy már beszéltünk, hogyha sokkal jobb az, hogyha valaki őszintén, akkor a helyzete szerint cselekszik, ragaszkodástól mentesen, akkor az sokkal jobb, mint hogyha valaki próbál becsapni másokat is, és akkor többnek látsza, mint az, ami valójában. Olvassuk el a következő verset is. Ez a vers, hogy valaki nem cselekszik, még saját magát se tudja fenntartani. Tehát, hogy mindenkinek kell cselekednie, hogy az embernek jobb nem megjátszani a magát. Hajtsuk végül előre kötelességünket, mert az jobb a tétlenségnél. Olvassuk el a 9. verset. 9. Eddig a Bhagavad Gita-ban Krisna mondta, hogy ne ragaszkodjunk a tetteinknek az eredményéhez, de akkor itt mondja, hogy nem csak, hogy ne ragaszkodjunk a tetteink eredményéhez, hanem a tetteink eredményét ajánljunk fel az Úr Visnunak. Tehát ez jelenti a jagja, hogy mi feláldozzuk a tetteink eredményét, az Istenség legfelsőbb személyisége elégedettségének érdekében. Ki emlékszik arra, hogy miért nem akart harcolni a Arjuna? Milyen okokat? Vallástalanság.
Nem
várt utódok. Döntésképtelenség. És még mitől? Mitől félt Arjuna? Visszahatásoktól.
Nem tudja élvezni.
Ez itt Krisna válaszol az egyik érvére, hogy azt mondja itt, hogy teljesítsd előírt kötelességed az ő örömére, mert így mentes maradsz a kötelékektől. Tehát, hogyha valaki Krisna örömére cselekszik, akkor ő mentesül a karmának a bilincseitől. Ez volt Arjunának az egyik oka, hogy nem akart nem akarta a visszahatásokat, nem akart bűnös visszahatásokkal szembesülni, vagy megkapni őket. Itt Krisna azt mondja, hogyha Visnu örömére cselekszel, akkor nem lesznek visszahatások, akkor automatikusan megszabadulsz tőlük. Olvassuk el most, megkérjük az Eszter Matajit, hogy a 10. olvassuk el a 13. versig, csak a verseket. Csak a magyar fordítást, igen. Létráról már beszéltünk korábban, ugye? Ki tudja elmesélni nekem, hogy mi ez a jóga létre? Igen?
De egy lelképtelődési forma. És hogy az ember elkezdi, akkor és az első szintre az a teljes tanulók, vagy a teljes jelentettség állapotában, sikor így lépve jöttük. És akkor van, aki van a közepén, van, aki van a végén. Akkor a vége az a
igen, milyen fokozatok vannak benne? Ez ilyen elég általános volt. Mi az első lépcső?
Sradán.
Nem erre gondoltam. Tehát a jóga létre, mi az első lépcső a jóga létrában? Ki tudja megmondani?
Ásrama.
Nem, az később van. Tessék? Nem. Akkor lehet, hogy ezt fel kell ismételni, mert akkor nem egyre gondolunk. Joga létrának az első lépcsője az a karma kánda. Akkor nem vett? Van megint egy, az egy másik. Kicsit keverednek a mindegyiknek van egy buktatója. Én azt hiszem, talán arra gondolsz, hogy van a 8 fokú joga rendszer. Van mindegyik lépcsőfokon, nem? Ez most egy másik. Tehát a jóga létre. Jóga létre úgy kezdődik, hogy vannak a karmakánda áldozatok. Ki tudja megmondani, hogy ezek micsodák? Karmakánda, ez mit jelent? Gyümölcsöző tettek, igen. Miért? Mit jelentenek ezek? Miért végez valaki ilyen karmakánda áldozatokat? Tehát, hogy valaki akar valamilyen anyagi eredményt. Tehát a védáknak a nagy része arról szól, hogyha valaki akar például nagy vagyonra szert tenni, az arra milyen áldozatot kell bemutatni, melyik félisten kell imádni ahhoz, hogy megkapja ezt a nagy vagyont. Tehát, hogy nagyon dominánsan jelen vannak az anyagi vágyak, azok motiválják. Tehát, hogy valaki akar konkrétan vagyont, valaki akar sokat, akar hatalmat kapni, akar követőket, tehát ezt jelenti karma kánda. Akkor a következő lépés, azt úgy hívják, mert ez a 10. vers, olvassa fel, ezt nem mondta, hogy a 10. verset.
Aztán megállott őket nemben, hogy a bolgok, hogy a
Tehát Krisna azt mondja, hogy ha valaki követi ezeket a jagjákat, akkor mindent megkaphat, ami az anyagi élet szükségletek terén, amit, bármit, amit csak kívánhat. És ez, ehhez az ember, minden ember tud viszonyulni, igaz? Hogyha valakinek azt mondjuk, hogy szeretnél-e sok pénzt, akkor ahhoz tud viszonyulni. Vagy szeretnél-e jó családot, akkor ahhoz tud viszonyulni. Szeretnél-e egészséges lenni, ehhez mindenki tud viszonyulni, mert ezek az anyagi testtel kapcsolatosak. És ezek a karmakánda áldozatok egyfajta szabályzott módszer arra, hogy valaki el tudja érni ezeket az anyagi eredményeket. Mi a következő lépés? Erről nem beszéltünk egyáltalán? Bakta programom volt, de az már rég volt. Jó. A következő lépést azt úgy hívják, hogy karma jóga. Karma jóga. És ennek a karma jógának van két része. Szakám. És Niskán. Igen. Tehát úgy történik, hogy az illető embernek áldozatokat kell végrehajtania. De ő önmaga nem tudja végrehajtani az áldozatokat, mert áldozatokat csak brámanák hajthatják végre. Tehát, hogy akkor fel kell kérnie a brámanákat, hogy ezt és ezt a jagját mutassák be az ő nevében, és ő neki kell adnia hozzá az összetevőket. Közben mi szoktunk ilyen kis áldozatokat végezni, főleg avatási ceremóniákat, tűzáldozatokat, amihez kell ghee, gabona, zöldségek, gyümölcsök, egy pár dolog kell hozzá. De ezek a tradicionális jagják sokkal-sokkal nagyobbak voltak. Társult brámanákkal a jagjának a bemutatója, és akkor a brámanáktól megtudja, hogy minden felajánlás először az Úr Visnut illeti, és csak utána az adott félistent, akit imádott, Indrát, vagy Agnit, vagy Sívát, vagy Varunát, akit éppen imádott. Akkor, hogyha Visnunak kell úgyis mindent először ajánlani, akkor miért nem Visnut imádom, hogyha ő az eredeti személy. Ő adja a félisteneknek is az áldást. És akkor fellép erre a karma jogának a szintjére, hogy megérti, hogy van neki kapcsolata a Visnuval. Nem csak a sok-sok félistennel, akiktől kérhet valamit, hanem ezeknek a félisteneknek van egy eredete, egy eredeti istenség, akitől az összes félisten kapja azt a hatalmat, hogy tudja ezeket az áldásokat osztani. De még mindig ott vannak benne az anyagi vágyak. És akkor imádja az Úr Visnut, de még mindig akar magának valamit. És ezt úgy hívják, hogy szakám karma jóga. Tehát, hogy érti már a kapcsolatát Visnuval, de még mindig erősek az anyagi vágyak. Hogy én akarok valamit az Úr Visnutól. Valamennyit ajánlok az Úr Visnunak, és valamit én akarok élvezni. 50-50, osztozkodunk. Valamennyit Visnunak, valamennyit nekem. És ezt hívják szakám karma jógának. Amikor tovább fejlődik, társul brámanákkal, és látja, hogy ezekkel az anyagi dolgokkal van egy kis probléma. Lehet, hogy van nagy vagyonom, lehet, hogy van sok földem, sok gabonám, követőm, családom, mindenem, ruhám, házam, mindenem van. De nincs valami. Mi az, ami hiányzik? Minden anyagi dolog meg lehet. Tehát, hogyha valaki követi az áldozatokat, igen. Tehát, hogy nem elégedett. Van nagy háza, családja, sok gyermeke, pénze, mindene. Amit csak el lehet képzelni, megvan. Egy dolog hiányzik, az elégedettség. És amikor ezzel szembesül a feltételekhez kötött lélek, hogy amit ki tudott találni, az már megvan. De ezek által, az eredmények által nem lett elégedett, akkor újra, mivel van kapcsolata a brámanákkal, akkor megkérdezi tőlük, hogy hát miért nem vagyok elégedett? Azért nem vagy elégedett, mert az anyagi dolgokból nem lehet elégedettséget meríteni. Mert nekünk van egy reményünk, hogy az anyagi dolgok fognak nekünk elégedettséget nyújtani, de igazából nem nyújtanak. És ekkor, amikor ezzel szembesül a feltételekhez kötött lélek, hogy már van valamennyi hite a védákban, mert a karmakánda alatt akkor van egy rész, amit úgy hívnak, hogy vikarma. Bűnös tettek. Mert vannak emberek, akik gondolják, hát én nem foglalkozok a szentírásokkal, én megszerzem, ami nekem kell, úgy, ahogy én akarom. A saját erőfeszítésemből. Ez vikarma. A karmakánda az abban különbözik, igazából ezt hívják karmának, hogy valakinek van valamennyi hite a szentírásokban, hogy én az anyagi szükségleteimet meg tudom kapni azáltal, hogy követem a szentírásokat. Itt a karma jógában már elkezdi kontrollálni magát, hogy azokat az eredményeket, amiket én kapok, egy részét felajánlom Visnunak. És a következő, a niskám az azt jelenti, hogy én minden eredményt, amin csak van, azt felajánlok az Úr Visnunak a szolgálatára. És akkor kezdenek ezek a karmának a kötelékei, kezdenek enyhülni, kezdenek lazulni. És ezáltal tudásra tesz szert. Akkor megvalósítja azt, hogy elkezdi megvalósítani, igen, én lélek vagyok, nem függök mindezeken az anyagi feltételeken. Ez a megvalósítás, ez még részleges. És ezt úgy hívják, hogy Gyána Jóga. Itt a karma jogánál még a cselekvésen van a hangsúly. Itt a jogi cselekszik. A szakám karma jogánál eredményre való vágyra, hogy ragaszkodik tettei eredményéhez. A karma jogánál még ugyanígy cselekszik, még ragaszkodik a cselekvéshez, de már nem ragaszkodik az eredményhez, a tetteinek az eredményéhez, hanem azt felajánlja az Úrnak a szolgálatára. És amikor tovább ennek, amikor ezt gyakorolja, akkor kap tudást. És akkor a cselekedetek háttérbe szorulnak, és a tudás művelése és a lemondások végzése kerül előtérbe. Tehát ahhoz, hogy valaki le tudjon mondani, ahhoz kell a niskám karma jóga. Tehát, hogy anélkül valaki nem tud lemondani, hogy a niskám karma gyakorlásával nem tisztítja meg a szívét. És amikor ez a jógi tanulmányozza a szentírásokat, próbál elkülönülni a világtól, akkor elkezd meditálni. Ezt így hívják, hogy Dhyana jóga vagy Astanga jóga. Ennek a 8 részéből most nem fogok belemenni, azt hiszem Bhakta programon ezt is, ugye, kirészleteztük. Hogy akkor mik a lépései, és minek milyen buktatói vannak. Astanga jóga az azt jelenti, hogy valaki meditál az Istenség legfelsőbb személyiségén. Lemond a világról, van tudása. Itt a Gyána jogához képest a plusz az a meditáció. Hogy meditál az Istenség legfelsőbb személyiségének a formáján, a szívében. És ugye mi volt a vége, amikor meditál az Úrnak a formáján, ki emlékszik? Szamádi. És mi történik a szamádiba? Teljes elmélyülés, igen. Eredménye. Megkapja az Úrnak a darsanyját. Tehát, hogy megnyilvánul az Úr, és akkor, amikor megnyilvánul az Úr, akkor elkezdi szolgálni. Elkezd imákat ajánlani, akkor elkezd felajánlásokat végezni, és elkezdi valamilyen féleképpen szolgálni az Urat. És ezt a szolgálatot azt úgy hívják, hogy bhakti jóga. És a bhakti jóga az tartalmazza az előző lépéseknek a mindegyikét. Ki emlékszik arra, hogy igazából nem is kell nagyon emlékezni, föl van igazából sorolva az elemeknek a nagy része, hogy a jóga milyen részekből áll. Karma, jána, igen. Volt még, bhakti is benne volt. Volt még kettő elem, tehát hogy karma az egyik, jána a másik. Itt milyen elem jön be? Meditáció, tehát hogy a diána, igen, ott jobb, hogyha úgy hívtam volna, hogy diána. Diána, ez a meditáció. És volt még egy elem, ami itt jött be, ez a vajrágya, ez a lemondás. Tehát, hogy a teljes jogának ez az öt eleme van. Karma, vajrágya, gyána, dhyána és bhakti. És a bhakti joga, ez mind az ötöt jelenti. Tehát, hogy mi dolgozunk, tehát, hogy tevékenyen szolgáljuk Krisnát, lemondunk a saját érzékelégítésünkről, tudással rendelkezünk a legfelsőbb úrról, gondolunk a legfelsőbb úrra, és odadással szolgáljuk őt. Tehát mind az öt. Tehát a bhakti joga, ezért a joga létrának a teteje. Kérdés. És akkor most, amit Krisna csinál, itt kezdi magyarázni a különböző elemeket. Igaz? A 10. versben magyarázta ezt a karmakandát. Hogy végül is, hogyha valaki követi a védákban elért áldozatkört, akkor az jó lesz neki, mert boldog tud lenni így az anyagi világban egy szempontból. Minden, ami elérhető, azt el tudja érni. Ez így nagyon csábító lehet, milyen jó lenne. Amit én akarok, anyagi szempontból el lehet érni. Csak követni kell a védákat. De ebben nincs igazi elégedettség, és akkor a bhakta fokozatosan lemond a tettének az eredményéről, tudáshoz jut, meditál az Úron, és akkor végül odadással szolgálja őt. És akkor ez a 3. fejezet erről szól, karma jogáról, 4. fejezet erről a gyána jogáról szól, 6. fejezet erről az astanga jogáról szól, és 7. fejezettől kezdve Krisna beszél a bhakti jogáról. Jó, ez csak egy ilyen vázlatos felépítés. Van-e esetleg ehhez valakinek kérdése? Igen?
Csak mondjuk, hogy azt hallottam, hogy a karmakandát, meg a karmajógát igazából már nem is működik, tehát csak úgy működne, hogyha lenne olyan brahmanát, aki tudná, hogy ez mennyire így van.
Igen, tehát, hogy a karmakanda, ezek az áldozatokat nem javasolják ebbe a kali-jógába, mert ez függött azoknak a tisztaságán, azoknak a brahmanáknak a tisztaságán, akik bemutatták az áldozatokat. De most már manapság annyira szennyezett a kaliuga, hogy nincsenek ilyen képesített személyek, akik ezt be tudják mutatni. De még mindig vannak olyan áldozatok, amik valamilyen szempontból működnek. Például, hogyha valaki csak követi a tisztaságnak az elveit, akkor nem lesz beteg. De nincs olyan potencia, mint ami előző korokban volt, hogy valaki bemutatták az áldozatokat, és akkor az áldozati tűzből kilépett a jagja purusa, átnyújtott egy edényt a királynak, hogyha ezt megeszi a felesége, akkor megszületnek a gyerekek. Tehát, hogy nincs ez a fajta potencia, de még mindig, hogyha valaki csak követi, már csak a kultúráját, akkor kap belőle eredményt, de nincsenek azok a méretű eredmények.
Nekem ez nem teljesen tiszta, hogy szóval a karma, a jóga, szóval az elég homály, szóval a lényeg az, hogy lehet ilyet csinálni, olvastam is tudok a kisintámaniba, hogyha az ember még tud ilyen karmajógát csinálni, hogy nem, szóval, hogy befizeti például a munkának az eredményt, akkor az is karmajóga, szóval az nem teljes bakti, hanem...
Igen. Tehát karmajóga az azt jelenti, hogy valaki végez valamilyen tevékenységet. Mondjuk valaki dolgozik egy gyárban. És akkor nem tudom, cipőket gyártanak, vagy bármit. A cipőgyártás az nem közvetlenül odaadó szolgálat. De úgy lehet összekapcsolni Krisna odaadó szolgálatával, hogy ő azért a tevékenységét kap valamilyen fizetést. És annak a fizetésnek egy részét, akkor felajánlja Krisnának a közvetlen szolgálatába, például bejön ide a Pudzsárikhoz, és akkor felajánl egy adományt, hogy akkor ezzel a adománnyal akkor kérlek vásároljatok bógát Kornitánynak, és ajánljátok fel. És akkor ezt jelenti karmajóga, hogy maga a tevékenység az nem közvetlen odaadó szolgálat. Hogy valaki mondjuk, igen, valakinek van egy kertészete, és akkor ő ad el mindenkinek zöldségeket, gyümölcsöket. Ő nem Krisna miatt van egy kertje, hanem ő azért, ő abból él meg, ez a szakmája. De akkor a termésének az egy részét felajánlja Krisnának vagy Rádésának a szolgálatára. Voltak bakták, akik hoztak, nem tudom, gyümölcsöt vagy zöldségeket saját kertjükből, amit nem tudom, az volt a munkájuk, és akkor felajánlották Krisnának a szolgálatára. Ez jelenti karma joga, hogy valaki ragaszkodik egy tevékenységhez, és annak a tevékenységének az eredményét, vagy az eredmény egy részét felajánlják Krisnának a szolgálatára. Ez jelenti karma joga. Mi a különbség a bhakti joga és a karma joga között? Mert mondhatná valaki, hogy hát Krisna völgyben is van egy kert, ott is a bakták termesztenek zöldségeket, meg gyümölcsöket, és azt is felajánlják Krisnának a szolgálata. Mi a különbség? Igen, az is. Ez igaz. Mi a közvetlen különbség?
Minden Krisnának ajánlanak, és nem csinál, amit nem.
Igen, tehát, hogy maga a tevékenység az azért van, hogy Krisnát tegy elégedetté. Igen. A karma jogában pedig van valamit, amit csinál valaki azért, hogy akkor ő megéljen. És akkor, de annak egy részét akkor ajánlja Krisnának a szolgálatára. De amikor valaki mondjuk szankirtan vagy könyvet oszt, akkor ő azt azért csinálja, hogy ennek az hogy ez közvetlenül Krisnát dicsőítse, hogy ossza Krisnáról szóló könyveket, beszél embereknek Krisnáról, akik adományoznak Krisna szolgálatára, és megkapják azt a könyvet. Tehát ez közvetlen Krisna tudat. A másik pedig az által válik Krisna tudatossá, hogy összekapcsoljuk Krisnával. Az egyik már eleve össze van kapcsolva, a másik pedig össze kell, hogy kapcsoljuk. Nem tudom, hogy érthető egy különbség. A karma jogánál valaki ragaszkodik a tetthez, hogy én ezt akarom csinálni, és akkor ennek az eredményét ajánlom Krisnának. A bhakti joga pedig azt jelenti, hogy én azt csinálom, amit Krisna szeretne tőlem, hogy csináljak. Igaz? Mert a karma joga, én azt csinálok, amit akarok, de annak az eredményét ajánlom Krisnának. Bhakti joga pedig úgy kezdődik, hogy mit szeretnél, hogy csináljak. Azt hiszem, hogy érezhető a különbség az egyiknél, hogy jó, én egy, nem tudom, mi legyek. Tudom én, maradjuk ennél a pillanatig, kertész vagyok. Én nagyon szívesen kertészkedek, és ebben Krisnának is. De hogyha megkérsz engem, hogy menjek ki könyvet osztani, akkor nem fogok kimenni könyvet osztani, mert én kertészkedni akarok. És ez a tevékenység, hogyha eredménye össze van kapcsolva a Krisnával, ezt úgy hívják, hogy karma joga. Bhakti joga pedig azt jelenti, hogy mi az, amit Krisna vagy a lelki tanító mester kér tőlem, hogy végezzek. És akkor megmondja, hogy akkor ezt csináljuk, és akkor azt úgy hívják, hogy bhakti joga. Jó? Ez egyértelmű, még kérdés?
Most az nem tiszteli, így ez alapján kint élő piaszták, akik mondjuk, mint például én is egy boltba dolgozom, tehát akkor én karmajogát végzem.
Igen.
Nem jó, baktijogát.
Az a... nem szabad ez. Tehát, hogy az a tevékenység, tehát, hogy amikor a boltba dolgozol, és annak a tevékenységnek az eredményét ajánlod Krisztának, az karma jóga. De amikor csapázol, az bhakti jóga. Vagy amikor tanulod a szentírásokat, az bhakti jóga. Technikailag. De azon is függ, hogy te milyen tudatban vagy. Mert nem csak azon függ, hogy valaki hol van. Mert valaki lehet itt a templomban is, és nem biztos, hogy bhakti jógát csinál. Attól függ, hogy mi a motivációja. Tehát a bhakti joga motivációja az az, hogy én Krisnát szeretném elégedetté tenni. Én azért. Tehát, hogy attól függ, hogy miért csinálom azt, amit csinálok. A motivációtól függ. Nem attól a hely. Tehát, hogy én tudnák mondani olyan személyeket, akik itt vannak a templomban, akik nem pont a bhakti jogát gyakorolják, hanem mondjuk a karma jogát. Azért, mert attól függ, hogy mi a motiváció, mi a szándék.
Jó.
Tehát, hogy a szándékom függ. Mert hogyha nekem az a szándékom, hogy kedves Krisna, hogyan szolgáltat, mit szeretnél tőlem? És akkor, hogyha ez, akkor azt úgy hívják, hogy bhakti jóga. Hogyha nekem van, hogy én ezt akarom csinálni, és ennek az eredményét én szívesen ajánlom Krisnának, akkor az karma jóga.
És bocsánat, azért zavarogtam, mert azt érzem, hogy Arjunának ugye azt mondja, hogy ne harcolj, hanem inkább. Tehát, hogy harcolj, és végezd a kötelességet. Most nagyon ciki, de ugyanebben a helyzetben vagyok, én nem akarom karma jogát végezni, bhakti jogát akarok végezni, de akkor emiatt úgy érezhetem magam, mint hogy én is ki akarok menni az erdőbe. Tehát nem akarom a kötelességemet csinálni.
Attól függ, hogy neked mi az utasítás, hogy mit mondott a lelki tanítómester. Hogy azt mondta neked, hogy figyelj, Béla, akkor maradj ott a üzletbe, és akkor az jó, hogy neked, én tudok olyan baktákról, akiknek azt mondta Srila Sivara Maharadzs, hogy te még véletlenül se legyél templomi bakta, te csináld azt, ami neked a dolgod. Én tudom, hogy Abhirám Prabhunak mondta, hogy nem, te csináld azt, amit csinálsz, és akkor az legyen a te szolgálatod, hogy amit csinálsz, akkor az legyen sikeres, és azzal, annak az eredményével, akkor támogasd a Krisna tudatú mozgalmat. És neki, tehát, hogy nem csak azon függ, hogy valaki mit csinál, hanem, hogy milyen tudatba csinálja. Tehát, hogy azt is lehet egy olyan tudatba csinálni, hogy az bhakti jóga. Tehát, hogy nem is pont az, hogy mi konkrétan a tevékenység. Ugyanígy a szennév, amikor énekeljük a szennevet, az nem csak azon függ, hogy melyik szótagot mondjuk, hogy Hare Krishna, Hare Krishna, hanem hogy milyen tudatban mondjuk. Ugyanígy nem csak a tevékenység határozza meg, hogy valaki mit csinál, hanem hogy milyen tudatban, milyen szándékkal csinálja azt. Ezt érted? Tehát, hogy amit csinálsz, az mi a szándék, mi a motiváció mögötte.
Nekem még ez a problémám, hogy bent dolgozom a boltba, és vagyok be mobiltelefonokról csinálok reklámokat. Tehát ez a bhakti jógán.
Tehát, hogy így első körben úgy nem annak tűnik így.
És akkor valahogy így nem mindig úgy próbálom összekapcsolni, hogy mindig ott van valami szórólap, órangás matrica, és aki így megkérdezi, hogy hol neked miért ilyen haját, mert Krisnás vagyok, nézd, itt van egy csomó szórólap, és akkor ezzel próbálom összerakni.
Az jó.
De nem azzal próbálom összerakni még valahogy, hogy azért csinálom, szóval hogy nem tudom, hogy miért csinálom, miért dolgozom, nem esik ki volt, tehát nem is. Ez ilyen személyes példa.
Jó, de az nem azt jelenti, hogy az nem jó most neked. Tehát, hogy nekünk azt kell csinálnunk, hogy most meg kell néznünk, hogy hol vagyunk éppen. És akkor onnan kell közelítenünk Krishna felé. Tehát, hogy megyünk Krishna felé, hogy jó, most ebben a helyzetben vagyok, én hogyan tudok közel menni Krishnahoz. Mert ez a bhakti jóga, ez nem olyan könnyű. Tehát, hogy nem azon függ, hogy valaki itt lakik az asramban. Nem pont attól függ. Mert lehet valaki itt az asramban azért, mert most hát éppen nincs hova mennem, vagy éppen azért, hogy valamilyen más motiváció, hogy én most túl szenvedek az anyagi világban, inkább itt vagyok a baktákkal, mert akkor nem annyira szenvedek, vagy szeretnék valami más. Például volt egy bakta, aki, tehát erről tudnék mesélni, hogy milyen motivációkra jönnek mondjuk a bakta programra is bakták. És akkor volt egy olyan személy, aki azért jött a bakta program, és utána az egyéves képzés, ez nem most volt, ez évekkel ezelőtt, hogy azt hitte, hogy csak úgy lehet a Bhaktivedanta főiskolára jelentkezni, hogyha elvégzi a bakta programot, és utána az egyéves képzést, és utána megy a Bhaktivedanta, mert valahogy ez volt, amúgy nem így van, de neki ez volt. És akkor azért jött, mert ő igazából a főiskolára akart járni, és akkor azt hitte, hogy csak így lehet főiskolás. És akkor amikor kiderült neki úgy menet közben, hogy igazából ő úgy is tud főiskolás lenni, hogy akkor közben nem kell bent laknia, akkor egyből inkább azt választotta. És akkor látja, hogy akkor igen, akkor nem kell nekem nyugodni ezzel a könyvosztással, meg az is olyan macerás, meg kényelmetlen, hanem akkor inkább tudok egy közvetlenül menni a baktira, mert hogyha a baktira járok, akkor van ösztöndíjem, és akkor ki van fizetve a DB-m, és akkor még 3-4 évet eltanulgathatok, hogy akkor nem kell, úgymond, akkor nem kell dolgoznom. És akkor itt volt, nem itt volt, hanem akkor az még Krishna völgyben volt, és az asramban volt, és akkor végezte a dolgokat. De volt egy másik motiváció. Tehát, hogy rendszeresen, amikor még régebben, amikor valaki jelentkezett, minden telefon nálam csörgött. Szerencsére most már a Gunadra Hiprobunál is csörögnek a telefonok. És akkor voltak olyan személyek, hogy felhívtak engem, hogy szeretnének Krishna völgybe beköltözni. És nagyon jó, és akkor megkérdeztem, hogy miért. Mindig meg szoktam kérdezni, hogy miért szeretne beköltözni. Hogy olvasotta már tőlünk valamilyen könyvet. Hát nem. És volt-e már Krishna völgybe? Hát még nem. Mondom. Akkor honnan tud Krishna völgyről? Hát néztem a honlapot, és láttam, és hallottam másoktól, hogy az milyen jó, és akkor szeretnék költözni Krishna völgybe. Mondom, még ez nagyon jó, de ez még nem, kicsit több kell hozzá. Ugye itt mindenki Krishna hívő, és akkor itt vannak szabályozó elvek, amiket a Krishna hívők követnek. Mondta, hogy őt az nem zavarja, hogy nyugodtan kövessük a szabályozó elveinket, tehát hogy neki egyáltalán ez nem probléma. Mondom, jó, örülök, hogy nem probléma, hogy ezt csináljuk, de aki ide jön, akkor neki is ezt kell csinálnia. Igen. Hát igen, tudja, van ez a 4 szabály, és amikor valaki itt akar lakni Krishna, vagy akkor neki is ezt kell követnie. Hát én ezt nem tudtam. Hát azért mondom, hogy tudja. De tehát, hogy különböző okokért jöhet valaki, és ez valamikor nem az elején derül ki, valamikor később derül ki, amikor már itt van. És ugyanúgy végzik kívülről a cselekvést, de van egy másik indíték. És ugyanígy ez az indíték, ez nem függ valakinek a fizikai helyzetén, hogy most templomban lakik, vagy kint lakik. Ugyanígy a családi élet, hogy valakinek van felesége, vannak az lehet karma joga, lehet bhakti joga. Mind a kettő. Hogy én, nekem azért van családom, hogy én akarom, hogy legyen családom, és akkor akarom azt az atmoszférát. Vagy a másik, hogy én akarok egy így módon embereknek, vagy személyeknek lehetőséget nyújtani, hogy akkor kapcsolódjon a Krishnához. És az a fő motiváció, hogy én hogy tudom neki Krishnát adni. Tehát, hogy más az indíték. Tehát, hogy a karma jógába és a bhakti jógába nem a külső cselekvés a meghatározó, hanem hogy mi az indíték. Mondjuk egy kertésznél, amit mondtam azt a példát. Kívülről ugyanaz. Van paradicsom, paprika, répa, alma, földből nőnek ki ezek a dolgok. Kívülről semmi különbség. Csak a tudata a különbség, hogy akkor én adományozok valamennyit ebből Krisnának, hogy akkor szolgáljam Krisnát, vagy vannak bakták, akik igazából lehet, hogy maguktól nem lennének kertészek, de azért, mert hogy így szolgálják Krisnát, akkor gondoskodnak a Krisnának a kertjéről. Jó, mindjárt megvan a különbség. Sztermatadjának volt. Azon függ, hogy valaki most fizikailag a Lehel utca 15-17-ben lakik-e. Tehát, hogy nem azt jelenti, hogy akkor ő odaadó szolgálatot végez, és akkor aki a Lehel utca 15-ön kívül lakik, akkor ő pedig karma jog. Nem ezen függ. Nem ezen függ. Tehát, hogy lehet a Lehel utca 15-17-ben is mind a kettőt gyakorolni, és a 17-en kívül is mind a kettőt gyakorolni. Tehát, hogy az a függ, hogy te pont miért csinálod azt, amit csinálsz. Hogyha Krisna elégedettségére csinálod, akkor az bhakti joga függetlenül attól, hogy vagy például valaki kimegy a Deák térre szankirtanozni, akkor mivel az már a Deák téren van, az már karma jogának számít. De hogyha valaki ide bejön a templomba, és itt azt neki a könyvet, akkor az már bhakti jogának számít. Tehát, hogy nem a fizikai koordináták határozzák meg, hanem a milyen tudata van. És lehet valaki szankirtanon bhakti jogában, lehet karma jogában, és van, akkor még rosszabb, mint karma jogának. Tehát, hogy valaki dzsapázik, és tartja a négy szabályt, akkor bhakti jogát.
De igazából még
sem. Tehát, hogy motiváción függ. Motiváción függ, hogy miért csinálja ezeket, hogy miért dzsapázik. Tehát, hogyha valaki énekli a szent nevet, az bhakti vinod tapul magyarázza, hogy az még nem biztos, hogy a név. Attól függ, hogy valaki milyen motivációval énekli. Hogyha igazából akarja Krisnát szolgálni, hívja Krisnát, akkor az a szent név. De hogyha valaki motymorog valamit, és közben valamire gondol, az még nem biztos, hogy a szent név. Attól függ, hogy a szent név, hogy igazából énekli a szent nevet, hogy vágyik Krisnára, és gondol Krisnára. De valaki ismétli a szótagokat, közben az elméje teljesen máshol van, akkor az még igazából nem is a szent név, hanem csak a szent névnek az árnyéka, vagy rosszabb esetben azt, hogy hívják, hogy nem aparát. Tehát, hogy megint szeretném kihangsúlyozni, hogy nem csak a külsőségeken múlik, hogy valaki most karma jogát, vagy bhakti jogát végez. Igen? hogy mérhető-e. Tehát, hogy most egy... Tehát ez előfordul, mert vannak, akik úgy látják, hogy a bakták akkor, az emberek van, amikor mondják, hogy hát ez igazából csak egy üzleti vállalkozás, és akkor nekem volt, hogy Krisnavölgyben volt egy vendég, és akkor elkezdte ott magyarázni nekem, hogy igazából Krisnavölgy az egy üzleti vállalkozás, és akkor csak egy okos ember azért találta ki, hogy ide beköltöztetett ennyi embert, hogy akkor egy jó bizniszt csináljon ebből a turizmusból, meg a könyveladásból, és akkor ő az egészet csak így látta. Hogy ez csak egy üzleti vállalkozás, és akkor szegény fiúkat, lányokat így akkor vagy ők is benne vannak az üzletbe, vagy csak bepaliszták őket. Tehát, akkor autók vannak, igen.
És autóitok is vannak.
Igen, vannak autók.
És esznek is,
nekem is volt most karácsony előtt, akkor kétszer, két nap kijutottam szankirtanozni. És akkor az első, ott Törökbánton osztottunk Sipati próba a Tükörhegyen, első házamba becsöngetek, akkor az úriember kijön, akkor ad valami adományt, és mondja, hogy ne haragudjon, kérdezhetnék valamit. Mondom, hogy kérdezzem. És akkor, hogy maguk mindig ilyen jó ruhákkal járnak, hogy ez miért van ez. És akkor mondtam, nem tudom, hogy észre tetszik-e venni, éppen minuszfokok vannak, azért elég hideg van, és azért fel vagyunk költözve, és mondjuk az a kabát, ami rajtam volt, van egy sherpa kabátom, amit 7 éve hordok már, amit a apósom vett nekem még annak idején. És akkor mondom, ez egy jó kabát, mert ez még 7 éve még mindig kabát. És hogy nekem már volt több kabátom, ez eddig ez bírja a legtovább. És az a jó benne, hogy így kevésbé fázok benne, mint egy másik kabátban. És tudja, amikor az ember kint van ilyen 8 vagy akár 10 órát ilyen hidegben, akkor ez nem csak egy olyan luxus, hogy mert én pont ilyen kabátot akarok viselni, hanem akkor ez úgy praktikus, mert akkor nem fagyok meg teljesen, csak félig. És akkor még nem tudom, még és akkor lehetne mondani. De attól függ, hogy valaki hogy látja, hogy akkor most ez szükséges a szolgálathoz, vagy ez csak egy fölösleges luxus, hogy mondjuk valaki ilyen kabátba jár. Vagy. Érted? Tehát, hogy az emberek láthatják így is, úgy is. Tehát, hogy az ő látásmódjukon függ, hogy mit fog látni belőle. Tehát, hogy mi azért prédikálunk, hogy próbálunk az embereknek egy olyan látásmódot adni, ami közelít a valósághoz. És ezért prédikálunk, ezért kommunikálunk. Például most is volt itt a Gorpurnimon, akkor voltak itt televízióból, a MTV-ből, és akkor riportot kellett adnunk. És akkor így kérdezgetek el. Tehát, hogy nagyon jók voltak, pozitívak. De akkor meg kellett magyarázni, hogy akkor miért ének egy a szennevelt, hogy magyaráztam nekik, hogy mi a multiimádat, mert az első, ami eszébe szokott jutni az embereknek, hát itt bálványokat imádnak. Tehát, hogy az alap, főleg keresztény kultúrában itt imádják a bálványokat. De ugye a bálványimádás, mondjuk benne a Bibliában, az azt jelenti, hogy akkor kitaláltak valamit, hogy öntöttek egy aranyborjúnak a formáját, és akkor, hogy azt imádják Isten helyett. És az egy kitalált imádati forma. A szentírásokban le van írva, hogy lehet hiteles látni az Istenség személyiségét. Most mi anyagilag feltételekhez kötött lelkek vagyunk, csak az anyagot tudjuk látni. És ezért Krisna megnyilvánul egy olyan formában, olyan formát mutat nekünk, amihez mi tudunk viszonyulni a feltételekhez kötött érzékeinkkel. És akkor Krisna ezen keresztül így módon elfogadja az imádatunkat. Krisna nem különbözik a múlt formájától, ez egy segítség kezdő hívőknek, mint amilyenek mi vagyunk. És akkor tehát, hogy a múlt imádatot lehet bálványimádatnak nézni, vagy lehet egy hiteles imádati módszer. Tehát, hogy azért védikálunk, azért próbálunk tudást adni az embereknek, hogy egy más módon lássák például ennek a helyzetét. De az emberek attól függ, hogy milyen tudatban vannak, úgy fogják látni. És nekünk is fontos ezeket tudni, hogy mi másképp végezzük az odaadó szolgálatunkat, hogy igen, ne csak karma jogát végzünk. Mert a bhakti joga mit jelent? Még egyszer menjünk vissza. Mit jelent a bhakti joga? Mi van benne a bhakti jogában? Odaadó szolgálat. Mi van benne az odaadó szolgálatban? 5 dologról beszéltünk. Lemondás. Ide föl van írva, hogy tudás, tettek, meditáció, odaadás. Tehát a bhakti joga ez ahhoz, hogy valaki bhakti jogát végezzen, akkor ennek az 5 elemnek ott kell lennie. Hogy végzünk valamilyen gyakorlati cselekvést Krisnának. Akkor elkülönünk az érzékelégítéstől, amennyire tudunk. Akkor tudjuk, hogy mit csinálunk, azért tanuljuk a szentírásokat. Krisnára gondolunk, miközben végezzük ezt a tevékenységet, és ezt odaadással az ő örömére próbáljuk végrehajtani, ezt jelenti bhakti joga. Hogyha valamelyik elem ebből hiányzik, akkor azt másképp hívják. Hogyha ebbe nincs benne a bhakti, és nincs benne a tevékenység, akkor azt úgy hívják, hogy dhyána joga. Hogyha a meditáció sincs benne, akkor úgy hívják, hogy valaki csak tanulmányozza a Bhagavad Gita-t, és elkülönült, de nem szolgálja Krisnát, azt úgy hívják, hogy dhyána joga. És lehet, hogy a Bhagavad Gita-t tanulmányozza, vagy a Srimad Bhagavatamot. Hogyha nem érdekli annyira, hogy mit mond a Bhagavad Gita, vagy hogy lemondjon nagyon, de tudja, hogy a tettének az eredményét Krisnának kell ajánlani, akkor ő karma jogát végez. Tehát, hogy attól függ, hogy melyik elemek vannak jelen a tevékenységünkben. És hogyha mindegyik jelen van, akkor azt úgy hívják, hogy bhakti joga, de ez nem olyan könnyen. Tehát, hogy pont erre törekszünk, azért tanulunk, hogy akkor ezt meg tudjuk valósítani, hogy igen, én amit csinálok, akkor közben én próbálom emlékeztetni magam arra, hogy ezt Krisnáért csinálom. Mert az a tendenciánk, hogy elfelejtjük. Ugye csinálunk valamit, mossuk fel a padlót, és akkor elfelejtjük, hogy ezt most Krisnáért csináljuk. És ezt miért csinálod? Hát azért, mert valaki mondta nekem. Tehát, hogy az nem ugyanaz, mint amikor igen, én most kaptam egy feladatot, hogy szép tisztára kitakarítsam Gornitájnak a templomát, hogy akkor Gornitájnak a vendégei szép tisztaságban legyenek, és akkor Gornitáj jön. Tehát ugye attól függ, hogy a motiváció. És nem függ az utcán és a házszámon. Jó, más kérdés? Azt hiszem, most már több mint egy órája beszélgettünk. Tartsunk most egy rövid szünetet, de folytassuk tovább. Ki mit szeretne?
Én szeretnék szünetelni, ebédelni.
Szeretne. Mennyi az idő?
11:50.
Jó, ki aki folytatná, csináljuk egy szünetet. Ki mondja, hogy legyen szünet? Mondja, hogy ne legyen szünet. Ki az, akinek mindegy? Jó, akkor 10 perc szünet. Ebéd szünetnek még korai, még fel sem hozták az ebédet a sokba. Majd lehet, hogy... Tessék? Lehet, hogy most lesz még egy óra, és akkor utána tartunk egy hosszabb ebéd szünetet. Köszönöm, Silla Prabhupádi.